No, a felvétel kedvéért mai tanításnak a címem az imádságról szólt, tehát az imádság. Múlt héten olvastam föl nektek egy részt a Filemonnak írt levélből. Ez azért volt, mert éppen a Filemonnak írt levelet olvastam ugyanúgy is. És ahogy olvastam tovább, egy másik igeszakaszt hozott elém Isten, ami nagyon... nagyon tetszik, nagyon megtetszett. Még ki is írtam magamnak. Pál apostol ugye Filemonnak, aki egyébként a kolossai gyülekezetnek az egyik tagja volt, neki ír mind egy Onézimos nevű rabszolgáról, hogy akit Pál visszaküld hozzá, és mikor ezt jól úgy kifejti neki, utána mond egy ilyet Pál Filemonnak, hogy egyébként pedig ezzel egyidejűleg készítsetek nekem szállást, mert remélem, hogy az imádságaitokért ajándékba kaptok engem. És akkor ez már korábban is elgondolkoztatta az igeszakasz, és most újra így Isten így elém hozta, megelevenítette a számomra. Felolvasom néhány magyar fordításból, jó, most ezt ilyen szabadon fordítottam a King James-ből. Azt mondja, hogy az eredeti Károliban így hangzik. Egyúttal pedig készíts nékem szállást, mert remélem, hogy a ti imádságaitokért néktek ajándékoztatom. A revideált Károliban így szól. Egyúttal készíts szállást is nekem, mert remélem, hogy imádságaitokért ajándékba kaptok engem. A protestáns újfordításban így hangzik. Egyúttal készíts szállást is nekem, mert remélem, hogy imádságotokért ajándékul kaptok engem. Hogyha megnézzük, hogy mégis mi ez, mit ír itt Pál? Egy olyan görög szó van itt a remélem szót emeltem ki, az elpizó nevű görög szó. Abban a ilyen tükörfordításos görög bibliában, amit szoktam nézni, abban az van, hogy azt várom, I am expecting. Ha megnézem a konkordanciát, elnyidést, majd abba hagyja mindjárt. Két dolog van odaírva erre az elpizó nevű szóhoz. Vallásos értelemben várni az üdvösségünket örömmel és teljes bizonyossággal, vagy pedig reményteljesen bízni valamiben. Én, hogyha ezt az ige szakaszt olvasom, én azt látom, hogy ez az igevers tele van bizakodással és tele van reménységgel. Telve van vele. És ha megnézzük ezeket a magyar fordításokat, én nem tudom, de nekem más csinál. Tehát azt írja, hogy remélem, vagy reménylem, ezt írja az eredeti Károli. Ha én azt mondom valakinek, hogy nem tudom, 10 órakor itt lesz ez a busz, mert el kell érjük a csatlakozást. Hát, remélem. Nekem ez azt mondja, hogy fogalmam sincs, de ha nem lesz itt, akkor gáz van. Hasonló magyar kifejezések, amik ugyanezt fejezik ki, vagy mondják, hogy bízom benne. Itt lesz 10 órakor az a busz, bízom benne. Magyarul ez nekem azt jelenti, lövésem nincs. Fogalmam sincs. Hogyha a hittel, még van az a kifejezés is, hogy azt hiszem. És ezt még lehet többféleképpen is mondani, ugyanez itt lesz ez a busz, azt hiszem. Ez ebben nem bizonyosság van nekem, ebben bizonytalanság van. Lehet úgy mondani, hogy én azt hiszem, hogy itt lesz, de akkor az már nem az a hangsúlyos. Tehát igazából szerintem, amit ahogy jól lehetne magyarul fordítani, az a hiszem szó. Tehát ezt én úgy fordítanám, ha én csinálnék egy bibliafordítást, hogy mondjuk kiindulva a revideált kerülőből, egyúttal készíts szállást is nekem, mert hiszem, hogy a ti imádságaitokon keresztül ajándékba kaptok engem. Ebben már ott van ez a bizonyosság, amit én látok ebben az igeversben. Ugye, mire mondja Pál, hogy tehát miben fejeződik ki az ő bizalma és várakozása, az, hogy készítsetek szállást. Ugye a klasszikus példa, amit már réges-rég hallottam, hogy ha ima alkalmat tartunk a gyülekezetbe esőért, akkor visztek-e magatokkal esernyőt. Ugye ezt biztos hallottátok többen is. De mire számítasz? Mit vársz? Bárhol, amikor valaki a hitről tanít, Én azt látom, hogy az, hogy mit vársz, ez mindig része annak. Tehát amikor én voltam utcai evangeliációs tréningen, amikor imádkoztunk azért, hogy emberek meggyógyuljanak, akkor mindig azt mondták, hogy várjuk. Azt várjuk, hogy ott meg fog történni a gyógyulás. Úgy imádkozunk, hogy ezt várjuk. Úgy is lehetne mondani, hogy hittel imádkozunk. Aztán megnézzük azt, hogy az imádságaitkon keresztül ezt mondja Pál. Itt megnéztem ezt a görögöt, és itt a dia szó van, és akkor egyből eszembe jut az diaméter, ugye, mint az angolul az átmérő. Tehát a dia az valószínűleg konkrétan keresztül, át, azt jelenti. Tehát itt tényleg szó szerint az van, hogy az imádságaitokon keresztül fog ez megtörténni. Mit jelent az, hogy az imádságaitokon keresztül? Kicsit ezen is elgondolkoztam. Tehát ez azt mondja, hogy Filemonnak, de mivel többes számban ír, gondolom a kolossai gyülekezetnek is írja, hogy az ő imádságaik egy eszköz lesznek arra, hogy elérjenek valamit, vagy hogy megtörténjen valami. Isten azt mondja, hogy az imádságunk eszköz, ami által valami célt elér. És akkor itt már valami érdekes dolog kezd kibontakozni. Tehát miért? Miért? Ugye, nem tudom, ide írtam ki. Mindegy. Ugye az imádság, vagy bocsánat, a hit és a bizalom, ezek igazából szinonimák. Tehát amikor azt mondjuk, hogy hiszünk Istenben, akkor bízunk ő benne, ez a kettő ugyanazt a kérdést kört járja körbe. Mondhatnánk úgy is, hogy bízni abban, hogy egy imádságunk választra talál, vagy választ kap, az hit. Tehát, hogyha bízom abban, hogy én imádkozom, és történni fog valamit, az szinte hitem van. És akkor eszembe jut a Jakab ír erről többet. Jakab 5.15-ben írja azt az ige, hogy a hitből fakadó imádság pedig meg fogja menteni a beteget, az Úr fölemeli őt, és hogyha bűnt is követett el, megbocsátatik neki. A hitből fakadó imádság. Mert ugye van imádság, ami nem hitből fakad. Ez a realitása a dolognak. A hitből fakadó imádság fogja a beteget megsegíteni, megmenteni. Én azt gondolom, azért is írja Jakab, hogy hívjátok oda a gyülekezet véneit, mert tőlük legalább elvárható, hogy hittel fognak imádkozni. Mondhatnám azt is, hogy nem mindegy, hogy ki és hogyan imádkozik bizonyos helyzetben. Tehát amikor mondjuk így nagyobb tétje van, akkor imádkozzon az, aki tud hittel imádkozni. Meg ugye itt Jakab is tehát ugyanitt írja azt, hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. És egyébként, ha megnézitek az Ószövetségben, azt hiszem az Egy Királyokban, amikor Illés odaáll Aháb király elé, ott nem olvassuk azt, hogy könyörgött Illés, vagy csak azt mondjuk, hogy odaállt elé, és azt mondja, hogy nem fog esni. Tehát, hogy ez ott előtte megtörtént. De Illés mikor imádkozott, már odaállt, és már határozottan mondta, hogy ez nem lesz eső. A Jakab 2.26-ban olvassuk azt, hogy ahogyan a test a lélek nélkül halott, úgy a hit cselekedetek nélkül is halott. És hogyha ezeket a témákat körbejárjuk, akkor azt látjuk, hogy van az imádság, van a hit, és a hit pedig cselekedetek nélkül halott. Hogyha ezt így együtt nézzük, akkor mondhatjuk azt, hogy az imádság cselekedetek nélkül halott. Én erre azt mondanám, hogy soha ne csináljuk azt, hogy imádkozunk valamiért, és aztán azzal ellentétes dolgokat teszünk. Akkor talán jobb is, hogy nem is imádkozunk. Mert akkor a szívünket nem tanítjuk arra, hogy ezt mondom, és ezt csinálom. Ha imádkozunk valamiért, tartsuk szem előtt, hogy a cselekedeteink annak megfelelőek legyenek. Különben a szívünket fogjuk tanítani a képmutatásra. És az nem Isten akarata, az nem jó. Egy pár gondolat arról, hogy mi az, amit az imádság elér. Tehát mire jó az imádság, mondhatjuk így, és most azon túl, hogy Istennel kapcsolatban vagyunk, amikor engem megtérésem után tanítottak az imádságra, és ez teljesen helyénvaló, és ez fontos. Azt mondták, hogy csak beszélgessek Istennel, ápoljam a kapcsolatot vele. Képzeljem el, hogy itt van előttem, és beszélgetek vele. Mint egy másik személlyel, mert ő egy személy, és vele lehet beszélgetni. Ez imádság. És erre mindenképpen fontos és hasznos és jó az imádság, mert az úgy nem annyira egy mély kapcsolat, hogyha hozzá se szólok. De mi, ugye sok minden egyebet lehet mondani meg az imádságról. Mit ér el az imádság? Tehát én azzal kezdeném, hogy az imádság befolyásolja a körülményeimet. És ez egy érdekes dolog, és nem akarok ebből teológiát csinálni, de azért megosztom, mert ott vannak a gondolataim között, hogy még a hülye meg rossz imádságok is befolyásolják a környezetemet. És nem tudom, hogy, sőt, én ezt valószínűleg ahhoz kötöm, hogy amit kimondok, azok a szavak, azok nem lesznek tétlenek. És a hülyeségeket mondok ki, azok se lesznek tétlenek. Tehát ilyen bizonyságtételek, mint a bizonyságtételek, történetek. Ez a Andrew Womack-nek az egyik tanításában hallottam, ő is csak egy példaként említi, hogy valahol történt, hogy volt egy hívő ember, akinek kínzó fejfájása volt. Kínzó fejfáj újra és újra előjött, és nem tudták, miért van, és imádkoztak érte, és nem múlt el. Aztán valaki kapott egy kijelentést, hogy hát itt az történik, hogy van egy gyülekezet, aki ellene imádkozik. És azért van ez neki. És aztán valahogy rendezték azt a kapcsolatot azzal a közösséggel, és így múlt el a fejfájása. Ez csak egy történet. Nem azt mondom, hogy igen, ezt tanítja, de ez nekem illik a képbe, hogy a szavaknak van hatás eredménye. Illetve a Womacknek a saját bizonyságtétele volt az, hogy amikor háborúba volt, akkor ő imádkozott azért, hogy Isten megölje. Ez volt akkor az ő imádsága, mert ő vele akart lenni. Aztán volt egy nap, amikor majdnem meghalt háromszor, és akkor így leesett neki, hogy lehet, hogy nem kéne ezt imádkoznia. Tehát, hogy ott is... Tehát szerintem a szavaink, az imádságaink befolyásolják a körülményeinket. Akár, hogyha hülyeségek, úgy is, hogyha pozitív dolog, akkor is. De ebből a teológiát ne csináljunk, de egy gondolat. Illetve hát az igaz szól arról, hogy a szónak ereje van, a kimondott szónak. Az imádság befolyásol engem, és befolyásolja a szívemet. Mert ugye a szívnek a teljességéből szól a száj. Tehát meg azt, hogy mi van a szívemben, azt igazából ezt nem tudom nagyítóval megnézni, de ami kijön belőle, abból látszódik. Illetve van egy olyan is, hogy ha én... Ugye lehetne azt mondani, hogy képmutató az, aki mond valamit, amit nem úgy gondol. És ez így is van, de igazából, hogy mi az, ami a szívemben van... ez változhat. Meg igazából az sem, meg az embernek a szíve, ugye mondja az ige, hogy fixáljuk, rögzítsük le a szívünket, hogy az ne kovályogjon jobbra-balra. De azt is tudom, hogyha én hitben kimondok szavakat, az bemegy a fülembe, és visszahat a szívemre. Tehát a kimondott szavaimmal építeni is tudom a szívemet. Tehát a saját magamat tudom építeni azzal, amit imádkozok. Azt gondolom, hogy az imádság befolyásolja az ördögöt is. Ugye nem akármilyen imádság, mert a vallásos imádság az őt nem zavarja, sőt, még bátorítja is, még örül is neki valahol. A hitből fakadó imádságtól viszont eléggé kibukik. Attól retteg. És a végére hagytam a listának azt, hogy Isten befolyásolja az imádság. Legelőször is Istent áldja az, hogy mi imádkozunk hozzá számára, hogy áldás. Ugye a Jelenések könyvében olvasunk azt, hogy a szenteknek az imádsága, mint jó illat az ő orrában, tehát hogy neki ez egy kedves, jó illat. Áldja azért, mert az ő gyerekei beszélnek, szóba állnak vele. Ez áldja őt, ő ennek örül. Isten az imádságainkra reagál is. És most eszembe jut Dánielnek a példája. Dániel könyvében olvassuk azt, amikor ugye kétszer is volt az, hogy Dániel imádkozott, és Isten egy angyalt küldött neki. És mind a kettő esetben olvassuk azt, hogy amint imádkozni kezdtél, én szóltam, vagy egy szóltak, ez egy Gábriel angyal mondja, hogy szóltak, vagy hang szólt a mennyben, és én indultam, én jöttem. Csak az egyik esetben nem volt föltartva, a másik esetben meg föl volt tartva Perzsiának a fejedelme által. De mi az, amit látunk itt? Dániel imádkozni kezd, és Isten reagál, és elküldi Gábriel angyalt. És ugye, hogyha megnézzük azt, hogy a 139. Zsoltár 4. vers, még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram, hát Isten mindent tud. Minden, tudja azt, hogy milyen szükségeink vannak, ő szeret minket, miért kell imádkozzunk? Dánielnek miért kellett imádkoznia? Ezért. Lehet, hogy van, aki bennem vetődik föl kérdésként, bennem fölvetődik, tehát, hogy Isten miért nem csak így? Látom, hogy ott egy szükség van, és tik, na akkor ő intézkedik, és csinál dolgokat. Végső soron pontosan nem tudom a választ erre, de azt látom az igéből, hogy Isten imádságra válaszként akar tenni dolgokat, vagy szeretne. Én ebben az együttműködést látom. Azt, hogy ő velünk együtt akar működni, partnerként tekint ránk, és ő azt akarja, hogy imádságra válaszként tehessen dolgokat, vagy tegyen dolgokat. Nem állítom azt, hogy nem tenne amúgy is, nem erről szól, de azt látom, hogy Istennek ez a szíve, ő ezt így szeretné, hogy mi imádkozunk, és akkor ő erre reagál. És itt van egy érdekes téma, ami igazából nem is gondolkoztam ezzel, csak most, amikor készültem a mai napra, hogy olvasunk az a Bibliában arról, hogy van a meghallgatott imádság, meg a megválaszolt imádság. Az az imádság, amelyik meg lett hallgatva, vagy meg lett válaszolva, az az imádság elérte a célját. Én ezt is látom. Mi a különbség a kettő között? Hogy egy imádság meghallgattatott, vagy megválaszoltatott, vagy megválaszolt. És ahogy én ezt így gondolkoztam, meg így, én azt látom, hogy nincs különbség. Nem látok különbséget a kettő között. Azokat az imádságokat, amiket Isten meghallgat, azokat meg is válaszol. Mert hogyha megnézzük az Ószövetségben, azt hiszem ott a kis profétáknál olvasok ilyeneket, hogy talán Malakiás könyvben van, hogy vigyétek tőlem az áldozataitokat, meg a hangos zenéléseiteket, mert hogy ki nem állom őket, éppen egy feddést olvasunk. Én ezeket látom, hogy Isten becsukja a fülét, meg se hallja azokat az imádságokat, amik számára nem kedvesek. Nekem ez a kép van az igében, hogy ha Isten elfordul egy, akkor nem hallja meg, nem, meg se hallja. Ha már a fülébe jut, ha már meghallja, akkor meg is válaszolja. Olyat én nem látok az igében, hogy Isten meghallgat egy imádságot, aztán nem csinál semmit. Tehát ha meghallja, akkor meg is válaszolja. És akkor felvetődik a kérdés, hogy mi hisszük azt, hogy mi imádságainkra választ kapunk? Válasz érkezik. Ez egy hitkérdés. Az 1 János 5-ben olvassuk azt, hogy ez pedig az a bizonyosság, reménység, ami nekünk van ő benne, hogyha bármit kérünk az ő akarata szerint, akkor ő meghallgat minket. És ha tudjuk, hogy ha ő meghallgat minket, akkor bármit, amit kérünk, azt meg is kaptuk, ezt most nem tudom jól fordítani magyarra, bocsánat, de hogy már meg is kaptuk azokat. Amit kértünk tőle, már meg is kaptuk. És itt is erről beszél János. Tudjuk, hogy meghallgat minket, ha valamit az ő akarata szerint kérünk. És hogyha tudjuk, hogy meghallgat minket, akkor az már kvázi a miénk is. Az már a miénk. Tehát ha megvan bennünk az a bizonyosság, hogy Isten meghallgatta az imádságunkat, akkor az ott van a zsebben. Már értsétek jól. Tehát, hogy az olyan bizonyos, hogy itt van a kulcs a zsebemben. János 11 jutott még eszembe ennek kapcsán, ami nagyon érdekes. A János 10, amikor ugye Lázárnak a feltámasztása. És ez sem szúrt eddig szemet, csak most, hogy ezen gondolkoztam, így hozta a lélek elém ezt az ige szakaszt. Ugye ismeritek a sztorit, Lázár halálos beteg lesz, Jézus direkt nem megy oda, mert majd föl fogja támasztani a halálból. aztán egyszer csak Jézus ezt mondja, no, akkor menjünk, oda mennek, és akkor már mindenki gyászol, már 4 napja a sírban van Lázár. És akkor, mikor Jézus látja, hogy mindenki sír, mindenki bőg, mindenki gyászol, akkor ő is megindul, ő is sír, és azt mondja, hogy mutassátok meg, hova helyeztétek őt. És elindul, oda megy. És akkor odaérnek, ugye a Jézus azt mondja, hogy vegyétek el a követ a sír elől, akkor Márta mondja, hogy Jézus, már szaga van, mintha Jézus ezt nem tudta volna, de mindegy. Ugye ekkor mondja ezt a elképesztő mondatot Jézus Mártának, hogy Márta, nem megmondtam neked, hogyha hiszel, látni fogod az Istennek a dicsőségét. Ha hiszel, látni fogod az Isten dicsőségét. Úgyhogy oké, vitának vége, követ elveszik. És mit imádkozik Jézus? Mit imádkozik? Azt mondja, hogy a János 11:41-től kezdem, aztán pedig elvették a követ onnan, ahol a hold feküdt. Jézus pedig fölemelte a tekintetét, és azt mondta, Atyám, köszönöm neked, hogy meghallgattál engem. És én tudtam, hogy te mindig meghallgatsz engem. De azért az emberek miatt, akik itt állnak, mondtam ezt, hogy elhiggyék, hogy tőled jöttem, hogy te küldtél engem. Tehát Jézus azt mondta, hogy Atyám, te mindig meghallgatsz engem. Ez volt az ő hitének az alapja, vagy az egyik alapja, egy központi része. Tudta jól, hogy az Atya mindig meghallgatja. És ugye Jézus a példa számunkra. Tehát én is oda akarok eljutni, hogy amikor imádkozom, mindig tudom, hogy Isten meghallgat engem is. Hogyha meghallgat, meg is válaszolja. És aztán utána Jézus folytatja ugye ezzel a nem túl hosszú imádsággal, hogy Lázár, jöjj ki, 3 szó. Ennyi elég volt. És aztán valaki mondta, hogy ha csak 2 szó lett volna, a Lázár nem mondja oda, hogy Lázár, akkor az összes halott föl kell támadjon ott a síroknál. De megnevezte, hogy Lázár. Mi van akkor? Tehát jó, oké. Tehát beszéltünk arról, hogy imádkozunk, és az imádságunk meghallgattatik. Akkor mi van akkor, hogyha az ember többször imádkozik ugyanazért a dologért? Ugye ennek kapcsán is hallottunk ilyeneket, hogy ha már 2-szer imádkozunk ugyanazért, akkor már hitetlenül imádkoztunk. Ilyet nem csinálunk. Van ebben igazság? Van ebben igazság? Van, amikor többször kell imádkozni valamiért. Vannak. Tehát mi a különbség a kettő között? Ugye van egy ilyen aspektusa ennek az egésznek, egy ilyen oldala, hogy most meghallgatott az imádságunk, vagy nem hallgattatott meg? Mit hiszünk? Mi a mi hitünk? Imádkoztunk, meghallgatott, vagy nem hallgatott meg? Amikor emberekért imádkozunk, ezeknek az embereknek szabad akarata van. És egy én úgy gondolom, hogy ilyen esetben, amikor emberekért imádkozunk, van helye annak, hogy többször imádkozzunk, mert egy ember egyszer dönthet, így egyszer dönthet, úgy egyszer dönthet, amúgy. Istent nem kell győzködni dolgok kapcsán. Tehát, hogyha elsőre nem hallgatta meg az imádságot, nem azért fogja meghallgatni, mert hogy na jó, most már akkor megválaszolom. Nem. Jézus azt mondja, hogy ugye tanít erről, hogy van a hamis bírónak a példázatában. Ugye Isten nem olyan, hanem annak az ellentétje. Hogyha még egy hamis bíró is mennyüstölik, megteszi azt, amit kér, akkor Isten mennyire inkább nem ilyen, hanem elsőre megteszi. Tehát Isten nem kell nyüstölni. De amikor arról van szó, hogy egy emberért imádkozunk, az az ember fog hozni egy döntést, aztán fog hozni még egy döntést, aztán még egy döntést, és elképzelhető, mert Isten nem egy csak figura, hogy Isten így mozgatja, szabad akarata van, olyankor van hely annak, hogy többször imádkozunk érte. Illetve amit látok még, hogy például, amikor gyógyulásért imádkozunk, ott is láttam azt, nem azért, mert Isten miatt, hanem mondjuk az ördög miatt. Én ott látom helyét és értelmét annak, hogy többször imádkozom az ember. Elképzelhető, hogy van olyan helyzet, amikor imádkozunk, de valami makacsú ragaszkodik. Egy betegség makacsú ragaszkodik, nem akar eltűnni, nem akar elmúlni. És mit csinálunk ilyenkor? Ilyenkor én azt gondolom, hogy amit csinálni kell, ahogy az Efézus 6-ban olvastuk azt, hogy vegyük fel Istennek a fegyverzetét, hogy van a küzdelem, és a küzdelemnek a végén állva maradjunk. Hogy állva maradjunk. Tehát van az, hogy küzdelem van, de ott az ígéret, hogyha mi kitartunk, és küzdünk, állva fogunk maradni a végén. És hogyha nem azonnal történik meg valami, mikor imádkozunk, van ilyen, gondolom mindannyian tapasztalatotok ilyet, akkor ne omoljunk össze, hanem buzgón imádkozzunk, ahogyan Jakab is írja. Az igaz ember buzgó könyörgésének van ereje, amikor kitartóan imádkozunk. Ne adjuk föl, imádkozzunk tovább. Ha kell még egyszer, és meg fog történni. Csak azt lássuk, hogy nem Isten győzködjük ebben a helyzetben. Isten nem olyan, mint a hamis bíró. Na és hogyha megnézzük ezt a visszatérve Filemonnak írt soraira Pálnak, nekem nagyon tetszik, mert úgy ott van benne ez a hit, hogy ott van Pál a börtönben, és fogalma sincs, hogy mi lesz, vagy hát jó, tudja, hitben tudja, hogy mi lesz, de nem hiszem, hogy már ott volt a felmentő ítélet, hanem az, hogy csak ott van a börtönben, és várja a meghallgatást, és írja a levelet, hogy Filemonnak, hogy egyébként légy szíves, készítsd elő a szállásomat, mert hamarosan jönni fogok. Nekem ez nagyon tetszik. És ugye az ige, az ilyen kihívások elé állít minket. Én azt mondom, tehát hogy ha ilyen kihívással találjuk szembe magunkat, akkor akkor menjünk bele ezekbe. Tehát ne ijedjünk meg tőlük. Ne ijedjünk meg tőlük, hanem ahogyan múlt héten is beszéltem erről, képzeljük bele magunkat mi is. És higgyük el magunkról, hogy ezt mi is így tudjuk csinálni. Bizonyos imádságok tűnhetnek úgy, hogy működnek. Ezt is szokták mondani, működik az imádság, ami egész elképesztő. Ugye, hogyha arra gondolok, hogy Istenhez imádkozok, akkor viszont működik egy imádság, mint hogyha ez egy gép lenne. Illetve van olyan, hogy az imádság úgy tűnik, hogy nem működik. Most eszembe jut egy történet, amikor Londonban dolgoztam a legutóbbi ottani munkahelyemen, mondjuk nem hívő emberekről van szó, úgyhogy én elnézem, hogy így fogalmazott. Volt egy kolléga, igazából egy kollégina volt, aki még el is hívtam egyszer gyülekezetbe, úgyhogy szoktunk vele akkor beszélgetni hitbeli dolgokról, és ő mondta, hogy van egy másik kolléga, akinek a húga vagy nővére, nem tudom, beteg volt, valami súlyos izé volt, és mondtam, hogy akkor imádkozzunk érte. És akkor kimentünk, nem hívő ember, együtt imádkozunk, és ámen, egyetértünk, pár hét múlva mondja, hogy Kolos, az imádság nem működött, mert meghalt. Erre nem tudtam jól reagálni akkor, de így jött át neki, hogy imádkoztunk, és nem működött. De mi az, hogy nem működik egy imádság? Mondom azt érte, hogy amiért imádkozunk, az nem történt meg. De egy kicsit erről szeretnék pár gondolatot még megosztani, aztán lassan befejezem, hogy mi az, hogy imádság nem működik. Ugye imádkozunk valamiért, abban benne van az, hogy az ember hinni próbál, akkor csalódhat. Szembesülhetünk csalódással. És hogyha csalódáson megyünk keresztül, akkor abból azt vonhatjuk le következtetésként, hogy mi kudarc vagyunk. És az emberek nem szeretik a kudarcot, nem szeretik a csalódást. És mit mond erre egy ember? Ugye, hogyha szeretsz, megégeted magad, akkor inkább nem szeretek. Ezt mondja az ember, aki... De aztán, ahogy növekszik az ember, és érik rájön, hogy úgy meg nem érdemes élni, hogy nem szeret az ember, úgyhogy benne van a pakliban, hogy meg fog égni. Ergo, szeretek és vállalom a következményeit. Ugye ide jut el az ember, ahogy érik az életben. A hit kapcsán is el kell jussunk ide, hogy lesznek esetek, amikor pofára esünk, de úgy élni, hogy nem hiszünk, nem érdemes. Ergo higgyünk. Úgyhogy a csalódás egyszerűen lépjünk túl rajta. Én azt mondom. Igen, lesz olyan, hogy valami nem úgy alakul majd, ahogyan mi azt szeretnénk, vagy elképzeltük. Lépjünk túl rajta. Emlékszem abban a könyvben, amit olvastam a Bill Johnsonnak, amikor a Menj megszállja a Földet című könyvből szoktam idézgetni. Abba volt egy, ez volt az ő bizonyságtétele, hogy mikor a gyülekezetbe elkezdtek imádkozni gyógyulásukért, akkor láttak bátorító dolgokat, de aztán láttak olyanokat is, hogy nem gyógyultak meg emberek. És egyből elkezdte, elbátortalanodtak. De aztán eljutottak oda, hogy, hogy leesett nekik a tantusz, hogy minél több ember imádkoznak, annál több gyógyulást látnak. Tehát van egy ilyen dolog is benne, ugye Mr. Womack a saját izé, mondjuk úgy, hogy direkt vagy nyers stílusában azt mondja, hogy ha imádkozol valakiért, és holtan ott esik össze előtted, akkor lépjél át rajta, és mondasz, hogy ki a következő. Tehát a lényege ugyanaz. Nem az történik, amire számítottál. Menj tovább, lépj túl rajta, és merjél hinni, és higgy, és ne inogjál meg abban, amit hiszel, amit igaznak tudsz. Mert lesznek dolgok, mert nem ismerünk mindent, nem értünk minden összefüggést. Pláne egy másik emberről van szó, nem látunk bele a szívében, nem tudjuk, hogy milyen tényezők játszanak szerepet, de azt én is mondom, hogy, és ez az én bizonyságtételem is, hogy ha több emberért imádkozunk, több minden fog történni, és többen már több dolgot fogunk látni. És nem fogunk mindent érteni. Ezen a földön nem fogunk mindent érteni. Úgyhogy hogyan? Igen. Ugye fél az ember a kudarctól, mert nem szereti a kudarcot. Egyébként ez igaz a hitre, mindenre igaz, hogy a legnagyobb kudarc meg se próbálni. A legnagyobb kudarc a nem megpróbálás. A megpróbálom és nem sikerült, az egyfajta kudarc, de annál nagyobb kudarc meg se próbálom. És hogyha így nézi az ember a dolgokat, akkor az már mindjárt másképpen tűnnek. Tehát, hogy kisebb probléma megpróbálni és belebukni, mint meg se próbálni. Én ezt mondanám nektek, ezt helyezném a szívetekre, hogy merjetek. Merjetek hinni, merjetek szeretni, merjetek próbálni dolgokat. Erre hív minket az ige, erre hív minket Isten, és ne ijedjünk meg attól, hogyha valami nem úgy alakul, ahogy ezt mi szeretnénk. Amen.